Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor az említett megbeszélés zajlott, és arról beszéltünk, hogy milyen témák hangozzanak el itt, én anyos zavaromban azt mondtam, mert gyorsan kellett témát választani, hogy a magyar-szlovák történelmi kiegyezésről fogok beszélni, olyan alcímmel, hogy esélyek és akadályok. Hát remélem erről fog szólni ez a mai rövid kis előadásom, és hát azzal kezdeném, hogy egy olyan téma ez, amely nagyon aktuális ma, és nem baj, hogy aktuális. A baj inkább ott van, hogy amióta én ebben a szakmában vagyok, mindig aktuális. És amióta ebben a szakmában vagyok, nem nagyon látom azt, hogy megszűnne az aktualitása, nem nagyon látni a végét ennek a szlovák-magyar történeti kiegyezésnek, sőt néha az elejét sem nagyon. Négy témakörről szeretnék beszélni, először egy kicsit arról, hogy mennyire átpolitizált ez a téma, aztán arról, hogy milyen a viszonya a két történelemnek, a magyarnak és a szlováknak egymáshoz. Röviden szólnék a két historiográfia szerepéről, és aztán a megbékélést előirányzó lépések történetéről is pár szóban. Tehát ott kezdeném, hogyha az utóbbi évek magyar-szlovák vitáit és botrányait megnézzük, azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakran ezeknek valamiféle olyan eredője van, olyan témák körül bontakoztak ki, amelynek köze van a közös történelmünkhöz. Szent István, Trianon, és folytathatnám a sort. És tulajdonképpen nem csak feltétlenül egy-egy eseményről van vita, az még nem is lenne olyan nagy probléma, hanem én úgy értelmezem, hogy a két nemzeti narratíva összeférhetetlensége bukkan elő ezekben a vitákban. Úgy is mondhatnám, hogy rendszerhibáról van szó, vagy úgy is mondhatnám, hogy két olyan programot akarunk futtatni egymás mellett, amelyek nem kompatibilisek. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy politikus, aki azt mondja, ha Szent Istvánról lovasbohóc, mert a politikus bármikor segbe lehet rúgni, lehet váltani, nem ez a probléma. Az a probléma, hogy ezek a mondatok sokkal mélyebb ellentéteket rejtenek. A történelmi vitáinknak az origójában nagyon gyakran Trianon problémája áll. Trianon azért is, nem csak a tartalma miatt, hanem annak kapcsán is, ahogy beszélünk róla, tehát a forma kapcsán is. Még ugyanis a szlovák közvélemény és a szlovák történetírás nem szeret Trianonról beszélni, és tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy nagyon statikus az álláspontja. Nagyon egyszerű lenne végigolvasni a szlovák történetírásnak a munkáit 1920-tól mai napig, most jelent meg pár napja Marian Hronskynak a legutóbbi könyve Trianonról, és nem nagyon látnánk semmiféle elmozdulást Trianon problémájában. Nyilvánvalóan gazdagabbak lettek ezek a könyvek anyagukban, tényanyagukban, objektívebbek lettek, nagyobb forrás anyagból merítenek, de tulajdonképpen az a fajta álláspont, amelyet a szlovák történetírás elfoglal ebben a kérdésben, nagyon keveset változott, mintha nem történt volna sem, mintha úgy eltelt 90 év, hogy tulajdonképpen semmi nem történt. Gyakorlatilag a szlovák közvélemény és általában a szlovákság azt szeretné, ha Trianonról nem beszélnénk, ha Trianont lezárnánk. Ezzel az a baj, hogy Trianon tényleg egy olyan trauma, amit ki kell beszélni. A magyar megközelítése Trianonnak ezzel szemben kicsit más, hiszen látjuk azt a hullámzást, ahogy a magyar közvélemény és a közbeszéd hozza a Trianonhoz, látjuk azt a két háború közötti erős irredenta mozzanatot a közvélemény megközelítésében. Látjuk azt, hogy aztán 1945 után egy időre eltűnik a közbeszédből Trianon, és látjuk azt, hogy hogyan jön vissza ma ismét a közbeszédbe Trianon. Nagyon jól kivehető ez a változás az elmúlt 20 évben is, hogy hogyan változik meg a viszonya tulajdonképpen a közvéleménynek Trianonról, és hogyan változik meg tulajdonképpen a politikának a véleménye Trianonról, nem pártpolitikai célzattal mondom, de ennek kitűnő példája az, hogy a 1990-ben, mikor Szabad György házelnök elrendeli azt, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek meg Trianonról, akkor a jelenlegi kormány fő és társai kivonulnak a teremből, ma pedig tulajdonképpen látjuk, hogy szerves része a kormánypárt stratégiájának, hogy hogyan lehet felhasználni ezt a traumát a politikai célokra. Tehát ennyit változott a világ 20 év óta. És Trianon ma tulajdonképpen egyfajta azt is mondhatnám, hogy tőke képző erő, gazdasági és politikai tőkét lehet vele kovácsolni, Trianonnal mindent el lehet adni, és Trianonra ma egy egész gazdasági üzletág épül Magyarországon. Most nem ez az érdekes, ezt mindannyian látjuk. Az érdekes az, hogy miért van az, hogy amikor a magyar közbeszédbe előkelő Trianon, miért nem a románok, miért nem a szerbek reagálnak a legélesebben rá, hanem pontosan a szlovák közvélemény és a szlovák tudományosság. Ez egy érdekes kérdés, amivel talán eddig kevesebbet foglalkoztunk. Én megpróbáltam egy saját magam által gyártott magyarázatot erre adni. Nem biztos, hogy ez a valóság, de én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen ebben az egész szlovák történelem és nemzettudat fejlődése benne rejlik, hiszen tudjuk azt, hogy a modern szlovák kialakulása az egy megkésett folyamat volt. Nemzet kialakulása egy megkésett folyamat volt. Valamikor a 19. század végén, a 20. század elején zárult le, részben a mi hibánkból, a magyarok hibájából, hiszen 1918 előtt nem teremtettük meg azokat a feltételeket, hogy létrejöttett volna egy önálló szlovák történetírás, nem teremtettük meg azokat a feltételeket, hogy létrejöjjön egy olyan szlovák iskolahálózat, amely tulajdonképpen már abban az időszakban kialakította volna a szlovák tudományosságot, és megteremtette volna az alapjait egy modern nemzettudatnak. Így tulajdonképpen a szlovák nemzettudat abban az időszakban véglegesül, amikor már a trianoni határok léteznek, és amikor ezeket a trianoni határokat nagyon éles támadások érik Magyarországról, hiszen tudjuk azt, hogy a Horthy korszakban a trianon ellenes revíziós széloknak az első számú célpontja pontosan a gyenge láncszemnek tűnő Csehszlovákia volt, hiszen itt látszott úgy, hogy először sikert lehet elérni. Vagyis azt is mondhatnánk, hogy olyan korszakban véglegesül a szlovák nemzettudat, amikor Szlovákia és a szlovák szállásteret a szlovákok szemében a Tátrától a Dunáig terjed, és az ő fejükben, ez most így kell mondanom kintről, minden megbántás nélkül, a nemzet léte szorosan összekapcsolódik ennek a határoknak a létével. Tehát még a románok számára és még a szerbek számára, akiknek volt korábban is országuk, és tulajdonképpen Trianon, a trianoni határok nem kapcsolódnak össze a nemzetlétével, addig én úgy gondolom, a szlovákoknál ez a két dolog nagyon szorosan összekapcsolódik, és ezért minden említését Trianonnak valamiképpen a saját nemzeti létük ellen támadásként érzékelik. Ezt talán nekünk is meg kellene érteni. A következőkben arról szeretnék beszélni, amit úgy foglalhatnék röviden össze, hogy közös múlt és eltérő történelem. Ha ugyanis abból a szempontból néznénk a velünk szomszédos országok történelmét, hogy milyen esély van velük a történelmi kiegyezésre, akkor paradox módon mégis azt mondanám, hogy a legnagyobb esély tulajdonképpen, ha történelmünket, a múltunkat nézzük, talán épp a szlovákokkal lenne. Hiszen a szlovákokkal speciális viszonyunk van. Ők az egyedüli olyan nép, amely nagy szomszédos népek közül, amelyek végig teljes mértékben velünk egy államban alakulnak ki. Hiszen a történelmi Magyarország államkeretei biztosították azokat a kereteket, amelyek lehetővé tették, hogy a nagyobb szláv népcsoportok mellett, között kialakuljon a szlovákság is. Ők voltak azok, akik nem volt Magyarországon kívül anyaországuk, ahova fordulhattak volna. Ők voltak tulajdonképpen azok, akik velünk együtt ezer éven keresztül végigépítői voltak ennek az országnak. Ezért sértő számomra is, amikor azt hallom, megéltem magyarországi turistáktól, akik rácsodálkoznak mondjuk a Lőcsei városházra, és azt mondják, hogy ez is a miénk volt. Nincs ilyen, hogy a miénk volt, ez is közös volt. Nem lehet szétválasztani. A német, szlovák, magyar közös örökségnek része minden, amit van a felvidéken. Még hogyha a szlovákság nagy részét nem is tanították meg arra, hogy ezt a közös örökséget magáinak érezze. Ennek a közös örökségnek ugyanúgy része például Budapest is, ahogy Lőcse. És nem csak azáltal, hogy a budapestet a szlovák, álcsok kőművesek építették részben a dualizmus korában, hanem azért is, mert az a több tízezer szlovák otthatta a genetikai lenyomata a Budapest polgárain, hiszen beolvadtak Budapest lakosai közé. Ezért is mondhatja, és hát ő ritka kivétel, az egyik szlovák történész kolléga azt, hogy Trianonban én elveszítettem Budapestet. Tehát, hogy neki is van vesztesége Trianonnal. Tehát, és hát még egy nagyon fontos dolog. A szomszédos népeknek a történetét nagyon gyakran tömegsírok szegélyezik. Ha mi végignézünk a mi történelmünkön, nem találunk ilyen tömegsírokat. Egy-két áldozatot találunk, de azok sem általában a nacionalizmus áldozatai. Még az oly sokszor emléktett csernovai sortűs sem az, hiszen nem azért lőnek ott a csernovai atyafiak közé, mert szlovákok, hanem azért, mert szembe mertek fordulni a hatalommal. Ugyanilyen sortűzek a korabeli Magyarországon számos helyen történnek, ott is, ahol nem szlovákok ellen, hanem a magyarok. És Kossuthin 1931-ben nem azért lőnek a kommunista magyar tüntetők közé, mert magyarok, hanem azért lőnek, mert szembefordulnak a hatalommal. És ugyanilyen sortűzek abban a maszariki Csehszlovákiában nagyon gyakran másütt is eldördülnek. Tehát elsősorban az áldozataink, azt is mondhatnám, hogy a mi áldozataink nem egymással szemben estek el, hanem egymás mellett. A Rákóczi szabadságharcban, a Kossuth vezette szabadságharcban nagyon sok szlovák katona harcolt az első világháborúban. Ezért mondom azt, hogy nekünk nagyon közös a történelmünk, de eltérő, vagyis közös a múltunk, de eltérő a történelmünk. Valahol az egész félresiklott. Hol történt a rendszerhiba? Arra kellene választ adni. Mi az, ami ehhez a mai helyzethez vezetett? Én úgy gondolom, hogy valahol a nacionalizmus eszméjében kell keresni a bűnöst. Abban az eszméjében, amely tulajdonképpen a 18. század végén, 19. század elején azt az igényt kialakította a közép-európai nemzetekben, hogy konstruálják meg a saját nemzeti múltjukat, hiszen az önálló nemzeti lét egy saját nemzeti múltat feltételez. Akkoriban a múlt megkonstruálás elsősorban mítoszok kialakítását jelentette. Az ős haza mítoszát, a honfoglalás mítoszát, az eredet mítoszát, és meg is konstruálják ezeket a mítoszokat a korabeli magyar értelmiség, és ami nagyon érdekes, nagyon sokáig az a kisszámú szlovák értelmiség, elsősorban papi értelmiség, ezeknek a mítoszoknak a keretén, ezekkel összhangban fogalmazza meg a szlovákság mítoszait is. Csak aztán valamikor a 19. század második felétől megint csak a nacionalizmus hatására gyakorlatilag azt lehet mondani, kialakul a magyar, egy olyan magyar törekvés, amely ki akarja sajátítani ezeket a mítoszokat. Már a 19. század második felében egy olyan országban, amely az egy politikai nemzetnek az elvére épül, nem jut hely a szlovákoknak egyenrangú félként. És teljesen természetes választás tulajdonképpen a szlovák értelmiség részéről, hogyha neki egyenrangú félként nem jut hely ezekben a mítoszokban, akkor keres magának más mítoszokat. Szent Istváni, a Szent Istváni Magyarország mítosza helyett új mítoszokat teremt meg a szlovák értelmiség, Nagy Morávia mítoszát, az ezer éves plebejus elnyomott nemzet mítoszát, a stúrféle szabadságharc mítoszát, és aztán 1919 után az igazságos trianoni határoknak a mítoszát. De ezek a mítoszok nem voltak támadó jellegűek 1919-20-ig, mint hogy a szlovák nemzeti programban sem volt benne tulajdonképpen olyan rész, amely a történelmi Magyarország államkereteit támadta volna az első világháborúig. Támadó jellegűvé majd az első világháború után válnak, az már az önálló Csehszlovákiában. Tehát valahol 1849 és 1945 között történik meg szerintem az a kisiklás, amelynek a hatására a közös történelem ellenére, vagyis a közös múlt ellenére a magyar és szlovák történelem ketté válik, két egymással feleselő, egymással szemben álló narratíva alakul ki. Megcsontosodik, és hát a csont az elég kemény anyag, nehéz alakítani. Néhány szóval szeretnék szólni a két historiográfiáról. Ha a historiográfia szempontjából nézem a közeledésnek a lehetőségét, azt kell mondani, hogy manapság látni pozitív és negatív tendenciákat is. A negatívak közé sorolnám azt, hogy a szlovák történetírás meglehetősen statikus. Nehezen változik, nehezen változtatja az álláspontját. Ennek szép példája például Eszterházy Jánosnak az esete, ahol gyakorlatilag nem nagyon látni azt, hogy a szlovák közvélemény megengedné a szlovák történészek részéről az önkorrekciót, hogy valamit korrigáljon a korábbi álláspontjaikon. Noha ma a tények azért már igazolják, hogy az az álláspont, amelyet korábban kialakította a szlovák történeti a Eszterházyról, tehát a fasiszta bűnös álláspontja tarthatatlan tudományos szempontból. Itt most nem akarok arról beszélni, hogy mennyire tartható a mártír és az igazságos Eszterházy és a demokratikus Eszterházy mítosza. Tehát úgy gondolom, hogy ez a fajta statikusság, ez akadályozza a közeledést. Nincs ilyen statikusság, én úgy gondolom a magyar történetírásban, sőt a magyar történetírásban az utóbbi időben nagyon komoly elmozdulások érezhetőek. Noha meg kell mondani, hogy ezek az elmozdulások nem mindig pozitív értékeket hordoznak magukban. Nem mindig belső megújulásról van szó, hanem sokkal inkább egyéni törekvésekről, és olyan törekvésekről, amelyek a politikai széljárást akarják arra kihasználni, hogy a fősodorba tartozó akadémiai történetírás helyre lépjen, és pozíciókat harcoljon ki magának. Általában erősödik a nacionalista hangvétel a magyar történetírásban, ezt meg kell mondani, és hát előtérben nagyon gyakran találkozunk olyan teljesítményekkel, amelynek a középpontjában zsidózás, kommunistázás, szélsőséges nemzeti retorika van mindenféle tudományos tartalom nélkül. Az igazi baj ott van, hogy ez a fajta elmozdulás néha a legmagasabb körökből kap támogatást, hiszen ezeknek a történészeknek a retorikáját átvéve próbálnak megindokolni szoboreltávolításokat. Alkotmányban próbálják meghatározni, hogy mit kell tartanunk a történelmünkről, vagy amikor egy ország miniszterelnök helyettese Trianon magyarázattaként a belső ellenségről beszél, amely hátba szúrt ezt az országot, hát bizony ez valamikor 1921-22-ben Németországban volt divat ilyeneket mondani. Én úgy gondolom, hogy ami pozitívum lehet, az a fiatal generáció jelentkezése. Értem alatt azt a körülbelül 30 év, 5 év alatti generációt, akik általában idegen nyelveket beszélnek, akik egymással már nem magyarul vagy szlovákul kommunikálnak, hanem inkább angolul, ez lehet talán az út, és akik nagyon sokszor a hagyományos politikai történetírás eszközeit elvetve az antropológián, a szociológián, és más rokon szakmákon keresztül közelítenek ehhez a közös múlthoz, és látható, hogy nagyon szép eredményeket érnek el. Hát megbékélésről. Én magam kb. 15 éve, amióta a Fórumintézet van, veszek részt ilyen projektumokban, a Fórumintézet mindig is nagyon elkötelezett volt ezek iránt. Ma is a végéhez közeledik egy ilyen projektum, amelynek a végtermék egy közös történelemkönyvnek a megírása lenne, amely természetesen nem tankönyv, hanem történészi szövegek lennének egymás mellett, részben együtt írva azokat, részben egymás mellett írva azokat. De ma már sokkal kevésbé vagyok lelkes az ilyen projektektől, mint voltam 15 évvel ezelőtt. Úgy gondolom ugyanis, hogy egy nagy hibája ezeknek a projekteknek ez, hogy meg akarja haladni a két nemzet történetírását. Addig ugyanis még a két nemzeti historiográfia önmagában nem tisztáz ezeket a dolgokat. Nem történik meg sem a magyar, sem a szlovák történetírásban ezeknek a dolgoknak az átértékelése, addig nagyon nehéz elképzelni, hogy eredményesen lehetne közös munkákat kiadni. Tehát ezek még ma egy kicsit, hogy így mondjam, idealisztikus célok. És végül nagyon röviden két percben arról szólnék, hogy hol van ebben a mi helyünk. A Fórumintézetnek, a szlovákiai magyar történészeknek. Én ugyanis úgy gondolom, hogy ha az utóbbi 15 évet megnézzük, akkor az a 15 év, mióta van a Fórumintézet, hatalmas előrelépést jelentett. A semmi állapotából, amikor csak néhány egyéni teljesítmény létezett, és minden elismerés illeti azokat az egyéni teljesítményeket, Vadkerti Katalintól, Popé Gyulán át, és Gyönyör Józsefen, és így tovább, ma sokkal több minden van ezünkben. Van két kőintézményünk, a Fórumintézet és a Sajános Egyetem Történelem Tanszéke, ahol történészek dolgoznak, akik a mi történelmünket kutatják. De az akadémiai intézetekben, például a Szlovák Tudományos Akadémia Pozsony Intézetében, a Kassa Intézetében is már ott vannak a szlovákiai magyar kollégák. Tehát ott vagyunk nagyon sok helyen. van egy sor értelmes fiatal, akik bebocsátást várnak ezekbe az intézményekbe, akik felkészültek, akik szakmailag érettek arra, hogy ők is belépjenek ezekbe az intézményekbe. Vannak kézzelfogható eredményeink, amely eredmények leginkább könyvekben mérhetők. Elég megnézni a fórum intézet kinti vitrinjeit, és látjuk azokat a műveket, csak mondjuk hagy emeljem ki Popper Árpád monumentális kronológiáját, aminélkül ma már nem lehet a szlovákiai magyarok történetével foglalkozni, hiszen minden ott van, amit a 40 utáni történetéről ennek a népcsoportnak tudni kell, de említhetném Gaucsik István gazdaságtörténeti elemzéseit is. És tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a fórum intézetnek hála, ma már megkerülhetetlenek vagyunk ezekben a szlovák-magyar történész vitákban és munkákban. Ezt igazolja azt is, hogy abban a közös bizottságban, amely ezt a megbékélést valamiképpen egyengetné és valamilyen közös termékeket próbál lőtani, tulajdonképpen hárman is ott vagyunk. Ha ide sorolom Szarka Lászlót, aki most már visszahonosodott szlovákiai magyarra, Popper Árpádot és jó magamat, akkor ez már egy jelentős képviselet. És ami a legfontosabb, én úgy gondolom, hogy nem azért vagyunk ott, mert kisebbségi magyarok vagyunk, nem azért vagyunk ott, mert szlovákiai magyarok vagyunk, hanem azért vagyunk ott, mert az a munka, amely itt a Fórum Intézetből elindult, mindenféle politikai, meg gazdasági széljárás ellenére is mindig a szakmai alapokra helyezkedett. És én úgy gondolom, hogy ha van üzenete a Fórum Intézet 15 évének, akkor az üzenet az, hogy mindig meg kell maradni a szakmaiság, a tudományosság alapjain. Számomra ez a fontos ebben a 15 évben, és hát Zsuzsa is utalt rá, én is azzal zárom, hogy én is talán életem nagy szerencsének tartom, hogy az intézet létrejött és megalakult. Köszönöm a figyelmet.